Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
23. rész, Josephine Baker. Amikor Josephine Bakerről beszélünk, mintha nem egy emberről beszélnénk, hanem 12 különbözőről. Nem is az, hogy sikeres lett, tehát abban a pillanatban született meg a világ első sztárja igazából. Tehát akit úgy sztároltak, mint igazából azelőtt még senkit.
Ez micsoda nagy kontraszt a szörnyű traumatizált gyerekkor, meg az, hogy egyszer csak így mindenki felismer az utcán, meg nem is tudsz kimenni kb. Így egyedül az utcán, mert emberek rohamoznak meg, és fogdosnak, és imádnak, és szerelmet vallanak, és ajándékoznak. Szóval, hogy ez például most tudom, hogy a jelenkorunkban ezzel terápiára mész, hogy igen, ezt fel tud dolgozni, hogy te most akkor így valaki vagy. Kosztolányi Dezső írt ódát róla az egyik újságban, vagy Zerkovics Béla, ezt sokan nem tudják, róla írták az Én babám egy fekete nő című számot, tehát hogy egy nagyon nagy sztár volt. Itt is meg mindenhol, tehát ugyanabb azért elment még Belgiumban, ahol a király előtt lépett fel, tehát hogy ez az egész életét egyébként végig kísérő, hogy nagyon-nagyon vágyott gyerekre.
Nem biztos, hogy ő ám vágyott gyerekekre, hanem ő azt akarta bebizonyítani ezzel a 12 gyerekkel, hogy a rasszizmus az nem velünk született.
Igen, hanem meg szerintem szeretetet is akart kapni. Tehát amit ő gyerekkorában nem kapott meg, a második világháború alatt az ellenállásnak dolgozott és kémkedett, és lotaringai keresztet, illetve a francia hadikeresztet is megkapta, ami a legnagyobb háborús kitüntetés. Egyébként egy pár évvel ezelőtt őt újra temették a Pantheonban a legnagyobb francia hazafiak között, és hát első és talán egyetlen afroamerikai nőként, és hát ez a, egyébként a legnagyobb megtiszteltetésem, hogy francia állampolgár részesülhet.
A tenőd van megint listán. Muszáj így kezdenünk, mert
vannak én női, meg Rozi női egyébként, igen.
Igen. Van egy nagy közös micsoda nők voltak listánk, és akkor arra így bedobáljuk a nőinket. Josephine Baker tipikusan egy olyan nő volt, akiről én soha nem hallottam. Uh-huh. És amikor a micsoda anyák voltak, bedobtad a nevét, és mondtad, hogy miért kellene oda róla írni, és aztán megírtad, lekutattad az anyaságát, akkor az így baromi érdekes volt, és teljesen így megdöbbentett, és már akkor szerintem így beszéltük, hogyha lesz következő évad, akkor kellene beszélni róla, és nagyon-nagyon vegyes érzéseim vannak így vele kapcsolatban, de nagyon örülök, hogy behoztuk, és hogy beszélünk róla ebben az adásban. De mikor találkoztál vele először, meg miért érezted a hívást, hogy őróla most így beszéljünk?
Róla egyébként mi magyarok viszonylag keveset tudunk. Talán a mondjuk a Frida című film, ami Frida Kahlóról szól, abban bukkan fel egy rövid időre, hogy ugye amikor ők ott Párizsban találkoztak, akkor feltetőleg szeretők lettek. Illetve hát ami mondjuk nálunk közismertebb róla, az mondjuk egy pár ilyen fekete-fehér felvételben, ilyen banánszoknyában, meg ilyen nagyon lenge öltözékben lépett fel a 20-as években Párizsban. De szerintem körülbelül ennyi. És hát ő nem is nálunk volt nagy sztár, de még nem is Amerikában volt a legnagyobb, ahol született, hanem Franciaországban, ami az ő választott hazája lett, és lehet, hogy innen ered, hogy ugye ezért nekem sok francia barátom van, meg mindenféle szállal kötődöm az országhoz, amit imádok, és lehet, hogy ezért hallottam róla egy kicsit többet. De hát amikor az a micsoda anyákból elkezdtük érni az életét, nekem is azért leesett egy jó párszor az állam, hogy ezt se tudtam róla, ezt se tudtam róla, ezt se tudtam róla. És majd el fogom küldeni ezt a részt a kinti ismerőseimnek, mert ők egyébként mindig szuperlatívuszakba beszélnek a Josephine Bakerről, hogy egy fantasztikus nő volt, és egyébként egy pár évvel ezelőtt őt újra temették a Pantheonban a legnagyobb francia hazafiak között, és hát első és talán egyetlen afroamerikai nőként. És hát ez egyébként a legnagyobb megtiszteltetésem, hogy francia állampolgár részesülhet. De amikor a sok kutatásomnak a végére értem, és ezeket a külföldi barátaimmal megosztottam, akkor még őket is érte sok meglepetés. De mielőtt tovább mennénk, akkor egy pár szóval most én nagyon röviden akkor az életét összefoglalom, hogy tudjuk, hogy kiről van szó, és hogy egyáltalán most akkor a hallgatóknak felcsigázzuk a kíváncsiságet, hogy miért érdemes az ő életéről beszélni. Tehát ő 1907-ben született Amerikában, St. Louisban. A nagyanyja még rabszolga volt, ő maga egy nyomornegyedben nőtt fel lényegében, viszont egy nagy szerencserében 20 éves korában eljutott Párizsba, ahol ő lett a város legünnepeltebb sztárja. A második világháború alatt az ellenállásnak dolgozott és kémkedett, és lotaringai keresztet, illetve a francia hadikeresztet is megkapta, ami a legnagyobb háborús kitüntetés. Ezután az amerikai polgárjogi harc élére állt, tehát azon a híres gyűlésen, ahol Martin Luther King elmondta a Van egy álmom című beszédét, ott menetelt mellett, és ő volt a második, aki felszólalt, majd ezután örökbe fogadott 12 gyereket a világ minden tájáról, hogy bebizonyítsa, hogy a rasszizmus nem velünk születik, hanem tanuljuk, és eznek apropóján került, ugye a Micsoda anyák voltak könyvbe is. Nekem nagyon nagy volt a csábítás, hogy akkor most mindent írjunk bele ebbe a fejezetbe, a könyvünkbe róla, mert ezt annyira kéne mindenkinek hallani az ő sztoriát, hogy akkor ezért is propagáltam, hogy dolgozzuk itt fel külön. És itt megint nem volt egyébként annyira egyszerű dolgom, mert nagyon sok volt a homályos részlet, ahogy második Erzsébetnél is, csak ott a történet, írók mismás voltak, el sok mindent megtettek, homályosáit, meg ő maga. Ugyanis hát Josephine Baker nem feltétlenül egyébként tudatosan ferdített bizonyos dolgokkal kapcsolatban a múltjában, hanem ő is elég kettősen állt a saját múltjához. És jelent meg egyébként önéletrajzi könyve nálunk is, amit nem sokkal a halála után a férje, vagy hát aki a leghosszabb ideig a férje volt, egy bizonyos Joe Bullion adott ki, méghozzá a Josephine-nek az emlékiratai alapján, és én ezt kezdtem el először olvasni, be is szereztem egy antikváriumból, és így az 50. oldal táján így feltűnt, hogy megérkeztünk Franciaországba, de mintha itt kiesett volna pár év, mert én hallottam, hogy szegény 13 évesen ment először férjhez, vagy hát adták először férjhez. Úgyhogy akkor itt el kellett kezdenem keresni másfelé, és találtam egy másik életrajzot, úgyhogy innentől ott a kettő összevetéséből kellett kiszedni az igazságot, ezt pedig az egyik fia írta, aki egyébként nem egy hivatalosan adoptált fiú, vele már idősebb korában találkozott, őt Jean-Claude-nak hívták, aki fel is vette egyébként a Baker nevet tiszteletből Josephine iránt. Ez csak nagyon gyorsan, ez egy olyan történet volt, hogy amikor Josephine már ilyen kicsit idősebb korában egy szállodában megszállt, akkor ez a fiú, aki féláról volt, és már évek óta próbált alkalmunkákból megélni, éppen ott dolgozott szobapincérként, és amikor felment a szobájába, elkezdtek beszélgetni, és elmondta, hogy az apukája meghalt, és Josephine közölte, hogy nem, hogy mostantól két anyukája van. És innentől ő mellette élt később titkárként, mindenesként, nem valószínű, hogy volt köztük bármi, mert a legjobb tudomásom szerint egyébként Jean-Claude Baker homoszexuális volt, de hogy ő volt a impresszáriója, a menedzsere, aztán később nyitott több éttermet, amit a Josephine megsegített reklámozni, de hogy volt köztük egy ilyen nagyon ellentmondásos, ilyen szeretlek-gyűlölek kapcsolat. Tehát, hogy nagyon sokat veszekedtek, nagyon sokat is szerették egymást, és idősebb korában ez a Jean-Claude Baker felfedezte, hogy neki ezért ez egy nagyon nagy trauma fiatal korából, hogy nem értette meg mondjuk Josephine-nek a hirtelen hangulat kitörését, meg hogy miért viszonyul hozzá annyira kettősen sokszor, és hogy ő ezért elkezdte feldolgozni az életét, hogy megértse őt, mint hát ilyen fogadott mostoha anyát. És ezek nagyon érdekes források voltak, és ebből egészen jól összeáll sok minden az életéről, és erről az életről egy pár dolgot így még összefoglalásként elmondanék, hogy mi is teszi őt annyira érdekessé. Egyrészt az, hogy amikor Josephine Bakerről beszélünk, mintha nem egy emberről beszélnénk, hanem 12 különbözőről. Nem is tudom, hogy majd mit tegyünk képnek ki. Majd addigra eldöntjük, tehát a banánszoknyás képet, a 30-as évek díváját, az egyenruhás ellenállót, vagy a polgárjogi harcost, vagy a gyerekei körébe, tehát hogy ezt nem tudom majd még, hogy döntjük el. De hogy ennek az ezerarcúságnak van több oka, és az egyik, és amiért szerintem ő engem nagyon megfogott, az az, hogy ikrek volt. Ez valahol már került szóba, hogy én is ikrek vagyok, és hogy ebből, most aki hisz ebbe, aki nem, de hogy én érzem azt, hogy ennek azért van egy nagyon nagy áldás része, meg egy nagyon nagy átok része, és az érdekes, hogy akárhányszor nálam ugyanezt a nagyon mély rezonanciát éreztem egy nővel, Marilyn Monroe-val, vagy Frida Kahlo-val, ott is, ahogy megnéztem, hogy mikor született pontosan, mindegyikükről kiderült, hogy ikrek. És egyébként a hátralévő szűk egy órában majd látni fogjuk, hogy sok hasonlóságot is felfedeztünk mind Marilynnel, mind Frida Kahlóval, így hármukban. Úgyhogy ők egy ilyen külön csapatot is alkothatnának a micsoda nőinken belül. És ami fokozza ezt a sokarcúságot, hogy így mindennel kapcsolatban egy kettősség élt benne. Tehát, hogy mindent is akart, meg azoknak az ellenkezőjét is, és mindenhez viszonyult fehéren is, meg feketén is. Tehát például egyrészt nagyon vágyott egy ilyen nyugodt családi otthonra, biztonságra, ilyen egyszerű családi életre, közben meg az folyamatos izgalomra, utazásra, meg a nyilvánosságra. Imádta a színpadi szereplést, de közben meg nagyon megvetően nyilatkozott a sztár életről, és arról, hogy ez mennyire felszínes, világ és felszínesi tudja tenni az embert. Akkor ott van például a bőrszíne. Egyrészt valahol szégyelte, hogy fekete, mert a párizsi évei alatt például mindenféle fehérítő krémet használt, meg fürdőt, meg stb., ami persze nyilván nem használt semmit. Aztán meg mégis elszántan küzdött a feketék jogaiért és a fekete büszkeségről beszélt. Akkor nagyon vágyott a szerelemre, az elköteleződésre, egy mély párkapcsolatra, de valahogy nem tudott senki mellett lecövekelni, sőt egyébként még valahol ebben látom, meg ezt másoknál is olvastam, hogy például a biszexualitása is, tehát hogy se ez, se az, de az is, meg amaz is. Uh-huh. Tehát ugye a férfiakat, meg a nőket is szerette, és egyébként a leghíresebb száma, ez a Je de Zamour, ez ami azt jelenti, hogy két szerelmem van. Tehát, hogy ez hivatalosan egyébként arról szól, hogy neki Párizs, vagy Franciaország is, meg Amerika is a szerelme. Tehát, hogy két hazája, két szerelme van, de ez kb. Mindenre elmondható az élete során. Ezt akartam így előzőleg elmondani, még illetve azt, hogy ami az ő életét nekem nagyon érdekessé teszi, hogy minden nehézség vagy fájdalom ellenére, amit ő átélt, szerintem ő az egyik legszerencsésebb nő, akivel beszélni fogunk, tehát, hogy ő az, akinek így minden lépésének, mint hogyha a történelem, a világ alakulása, a külső körülmények így, mint egy a következő lépése alá így oda tették volna a teret, ahova lehet lépni, tehát, hogy őt valahogy egy élete végéig támogatták a nem tudom, az élet, az univerzum, az égiek, vagy bárki, de hát azért erre még ki fogunk majd térni bővebben.
Az jutott eszembe, hogy micsoda nők voltak külön kiadás Budai Lottival, micsoda ikrek voltak.
Ja, igen, egyébként. Igen, mert tehát azért ez egy, hát azért ez valahol egy ilyen örök harc, hogy így ezt is akarod, meg az ellenkezőt, és ezért néha, hogy megállsz a kettő között, vagy soha nem vagy elégedett az egyikkel sem, és én rájöttem, hogy egyébként akkor vagyok a legkiegyensúlyozottabb, amikor érzem, hogy az egyik oldalamnak se kell feladni a kompromisszumot.
Ja. Ezt szerintem egyébként így a világunknak egy nagy problémája, hogy meg kell mondani, hogy te milyen típusú vagy. Hogy nem tudom, a sósat szereted jobban, vagy az édeset?
Igen, mert...
És nem lehet az, hogy te mindkettőt, hát de most inkább ezt választanád, vagy inkább azt?
Igen, csak az emberek ugye jobban be tudnak téged kategorizálni, igen, ami őket is jobban megnyugtatja, hogyha igen, te azt mondod, hogy most fekete vagy fehér. Igen. De nem tudom, most csak, hogy egy példát mondjak, hogy nekem tök fontos az, hogy nem a munkavégzésemben szabad legyek, de közben meg mégis van szükségem egy rendszerre, szükségem van az anyagi biztonságra, meg nem viselek el semmilyen kötöttséget, tehát hogy ezeket így úgy hozzam balanszba, hogy ne kelljen az egyikről se lemondani, mert akkor meg megborulok. Ja. Tehát, hogy ez egy ilyen, de nem lehetetlen. Nem. Lehet, hogy neki is sikerült egyébként, ezért ez hozta egyébként a szerencséjét is.
Így van. De mesélj kicsit az életéről, mert az ő életében is azért így megjelennek a férfiak. Rögtön a sztoria elején tök érdekes az apa személye, mint az előző adásban Elizabeth Zsigmondnál is, csak őnál abból a szempontból máshogy, hogy kérdéses egyáltalán így a... Igen, személye is.
Hát ez az első ilyen homályos folt, amit vagy elmaszatoltak, vagy soha nem is derült ki pontosan. Hát hivatalosan az ő apjának egy Eddie Carson nevezetű dobost tartottak, noha ő sosem vette el az anyját, és nem szerepel semmilyen papíron. Ez ilyen helyi szóbeszéd volt az akkori St. Louisban, viszont nagyon furcsa, hogy az anyja, Carrie MacDonald, aki ugye egy afroamerikai nő volt ott St. Louisban, és akinek az anyja még rabszolga volt, az befeküdt egy csak fehéreknek fenntartott kórházba, ahol az iratok szerint 6 hétig tartózkodott, majd a Freda Josephine MacDonald névre elkeresztelt kisbabával távozott. Tehát azért fehér kórházba bekerülni ott St. Louisba, és ezt ráadásul ki is fizette valaki. Uh-huh. Tehát itt nagyon gyanús, hogy esetleg őt egy fehér férfi ejtette teherbe, méghozzá egy német férfi, mert hogy ő akkoriban egy német családnál szolgált. Ráadásul Josephine-nek az első neve, amit egyébként soha többé nem használt életében, a Freda. Ez is egy ilyen Freda Frida. Most jut eszembe tényleg. Tehát, hogy ez is erre utal, hogy valószínűleg itt van valami nem kimondott történet, viszont nagyon valószínű, hogy innen ered ez a kettős viszonya a bőrszínéhez, ugyanis ő inkább ilyen karamellás bőrszíne volt, tehát hogy ő egyértelműen egy férvérből nő volt, nem teljesen fekete, lehet, hogy ez nem PC ma már mondani, nem tudom, az, hogy ez nálunk annyira nincsen kimunkálva pontosan, hogy mit lehet mondani, meg mit nem. Viszont ez az ő családjában egy bélyeg volt, tehát hogy a nagynénje, anyja, nagyanyja ezt így folyamatosan hallotta kiskorában, hogy ő egyrészt az, hogy törvénytelen gyerek, másrészt pedig a bőrszín egy ilyen bizonyíték arra, hogy az anyja úgymond összeadta magát egy fehér férfival. Aztán később, amikor ilyen csak feketéket foglalkoztató táncműsorokban lépett fel, akkor mindig hátrasorolták, vagy eldugták az utolsó sorba, mert hogy ő meg túl fehér volt, és kilógott ebből, viszont amikor később már sztárként visszatért Amerikába, akkor a feketesége miatt nem akarták beengedni mondjuk szállodákba. Én értem abszolút, hogy miért viszonyult mondjuk teljesen kettősen a saját identitásához, vagy a bőrszínéhez is, mert ugye hát abban a korban, amikor született, és egy pár szót a szegregációról szóljunk, mert azt hiszem C.J. Walker idejében beszéltünk erről, vagy hát ennek kapcsán, hogy ez mit is jelentett. Ugye voltak ezek az úgynevezett Jim Crow törvények, amik azt mondták ki, hogyha valamiből, szolgáltatásból, bármilyen elérhető közintézményből, stb. Van külön fenntartott egység feketéknek, akkor ő nekik kötelesek azt használni, és nem mehetnek a fehérekébe. Ez nyilat vonatkozik WC-kre, iskolákra, kávéfőzőre, a munkahelyen nézze meg bárki a Számolási joga című nagyon, nagyon szuper filmet, amiben ez nagyon jól be van mutatva. Hát ami meg azt jelentett, hogy mindenből a silányabb, rosszabb minőségű kerül ugye a feketékhez. Ez lesz az, ami ő ellen majd később harcol, de hát ő egyébként fiatalon még kiskorában más szempontból tapasztalta meg a rasszizmus borzalmait. Például még egészen kisgyerekként nézte végig, ahogy ők a Mississippi folyónak azon a partján laktak, ahol szerencsére ezt túlélték, de hogy egy ilyen hatalmas nagy lincselés hullám indult el a túlparton, és több ezer fekete menekült el az ő oldalukra, tehát hogy már ez eleve volt neki egy ilyen nagyon nagy trauma. És hát ezen kívül az egész gyerekkora nekem például nagyon emlékeztet Marilynére. Például, hogy őt is össze-vissza adogatták egyből a megszületése után, tehát hogy az anyja nem akart őt nevelni, ezért az nagyanyja és a nagynénje tartotta magánál egészen 5 éves koráig, amikor az anyja közölte, hogy ő most már elég nagy ahhoz, hogy otthon dolgozzon, és vigyázzon a kisebb testvérére, mert hogy az anyja azóta férjhez ment, és lett még 3 gyereke, úgyhogy őt így hazarendelte kb. Cselédnek, és onnantól kezdve gyakran is, hát súlyosan bántalmazt, és kiabált vele gyakran részegen, hogy miért kellett megszületni, és hogy ő tette tönkre az életét. Ettől függetlenül Josephine egyébként nagyon szerette a kis testvéreit, tehát ő volt otthon a karácsonyi angyal például, tehát minden karácsonyra elment, és így végigjárta a kukákat, hogy valami törött babát, vagy bármilyen játékot tudjon hozni a testvéreinek, és ez az ajándékozás, ez amúgy később is visszajön majd, mint az ő fő szeretett nyelve, tehát például a 12 gyerekének, így, tehát erről legendákat mesélnek, hogy töltötte meg például a kastélyuknak a nagy termét ilyen majdnem plafonmérő ajándékokkal. Más kérdés, hogy más nyelven nem nagyon is tudott nagyon velük kommunikálni, és ennek azért, hogy úgy nevezték a gyerekei, hogy mama kado, hogy ajándék mama. De hát még ennél rosszabb is történt például, amikor odaadták egy fehér nő mellé, hogy ott mindenesként szolgáljon, és hogy hát itt nem akarom részletezni, de hogy volt például egy csirke, kis csirke, akit nagyon megszeretett, és így rábízták, hogy nevelges, és úgy nevezte, hogy Tiny Tom, Pici Tom, és hogy aztán egy nap a nő szó közölt, hogy akkor most ezt te fogod kinyírni, és hogy mondta, ezt életében nem felejtette soha, hogy neki egy ólóval el kellett vágni a Tiny Tomnak a nyakát, meg később például, hogy véletlenül nem is tudom, valahogy a ruháknak való vizet így túlságosan melegre csinált, amire a nő felforralt, és így belenyomta mind a két kezét, hogy kórházba kellett utána vinni. Úgyhogy így tényleg nagyon csúnyán traumatizált gyerekkor volt, és itt is egyébként bejöttek a mindenféle beteg férfiak. Például egy időre odaadták cselédnek egy házaspárhoz, akik egyébként nagyon szerette a nő, mert hogy nem volt saját gyerek, és hogy majdnem már adoptált a lánynak, amikor a férfi a 11 éves kislányhoz elkezdett bejárkálni éjszaka. Szerencsére hamar elkezdett kiabálni, és hát a nő fájó szívvel, de visszaadta az anyjának. Volt mondjuk egy rövid időszak, amikor odaadták egy mutatványos családnak, hogy járja vele a környező államokat, és hogy akkor ott ő, nem tudom, táncolt, meg egyébként táncolni azt nagyon szeretett, tehát már gyűjtött például pénzt azzal, hogy így mindenféle eszközökből csináltak hangszereket, és akkor ezzel zenéltek a testvérével az utcasarkon. Akkor viszont, amikor egy félpen is dobtak neki, az kiverte az egyik húga szemét, az is ilyen borzasztó részletesen van leírva az életrajzában, hogy ezt otthon utána hogy próbálták ellátni házi körülmények között, szóval, hogy ez minden szempontból egy borzasztó gyerekkor volt, az biztos. És még utána van még egy olyan fordulat, hogy volt egy férfi, akit ilyen nagyon groteszk módon úgy emlegettek a környéken, hogy Mr. Dad, tehát, hogy Mr. Apuka, akivel 12 éves korában együtt élt. Ez a saját emlékirataiban úgy van, hogy őt az anyja kényszerítette, és gyakorlatilag verte, hogy menjen és lakjon ezzel a férfival, akiről mindenki tudta, hogy szereti a kislányokat. A fogadott fia meg úgy tárta fel, hogy ő igazából már magától ment oda, mert ott legalább nem verték és kapott ételt, ezen se csodálkoznék, tehát, hogy ez se egy ilyen áldozathibáztató megnyilvánulás a részemről, de hogy ez mindenképp szörnyű, de hogy ezután döntött úgy a családja, miután ettől a Mr. Dettől hazaköltözött, hogy akkor ő most már nagylány, és férjhez mehet, és hát 13 évesen gyakorlatilag férjhez adták egy öntödei munkáshoz, akiről nem tudni, hogy 25 vagy 30 éves volt, de hát jóval idősebb, és erről nem sokat tudni, erről a házasságról, egy pár hónapig tartott, egyedül az maradt fent, hogy hogy lett vége. Ilyen nagyon furcsa történet, hogy Josephine bejelentett, hogy terhes, és el is kezdett ilyen gyerekruhákat kötögetni, aztán egy nap a férje arra ment haza, hogy látta, hogy megvan a menzesze. Uh-huh. És hogy tehát, hogy a terhesnek hazudta magát, vagy annak képzelte magát, vagy nagyon szeretett volna már akkor gyereket meg teherbe esni, ez az egész életét egyébként végig kísérő, hogy nagyon-nagyon vágyott gyerekre, de hogy már itt érződik, hogy valahogy ez egy ilyen nagyon erős szeretet hiányból fakadhat, és később egész életében nagyon sok szeretője volt a hátralévő években, de hogy állítólag sokuknak úgy vallott szerelmet, hogy gyereket akarok tőled, de hogy már így egészen korán, egy kapcsolat elején. Tehát, hogy ebben érzek egy ilyen kicsit hasonló, mint Isadora Duncan-i a könyvünkből most jut eszembe, de abban nem kavirnyálok el, de hogy ez valami olyasmi, ami így egyébként egész hátralévő életében megmaradt.
Nekem meg megint csak a Marilyn jut eszembe, hogy Marilynnél volt az, hogy egyszerűen annyira vágyott szerintem arra kerek családra, ami neki uh-huh. nem volt soha megadatva, és szerintem csomó nőnél egyébként ez így megvan, hogy majd amikor nekem lesz egy saját gyerekem, akkor majd én csinálok egy olyan tökéletes családot, meg majd alkotok ezzel egy olyan tökéletes családot, hogy akkor majd így nekünk nagyon szép lesz, meg nagyon jó lesz, és hát, akkor jön
ez. Mintha ezzel akarnak meggyógyítani a saját gyerekkorukat.
Igen, igen, és akkor jön ez, hogy amit én nem kaptam meg, azt megadok. Neki, tudod, szóval én nekem ez is jön le így ebből az egészből.
Igen, mint hogyha akkor saját magának, vagy az ő régényének tudnám megadni azáltal, hogy most megadja egy gyereknek, de hát ezek a történetek általában szoktak beválni. Igen. És ezt majd azért itt is látjuk, hogy miért nem.
Nem, de borzasztó, szegény, rettenetes.
És ez az, amit egyébként mi nem tudunk felmérni, tehát most azt, hogy mondjuk egy fekete nőnek milyen élete lehetett, vagy van most is Amerikában, vagy volt a 60-as években, vagy még a rabszolgaság alatt, vagy az utána következő évtizedekben. Ez amit ugye C.J. Walkernél is elmondtunk, hogy, és ez is a Számolás joga című filmben esett le, amit a C.J. Walker része felvétel előtt láttam teljesen véletlenül, hogy így úgy nézett ki ott egy társadalom, hogy van a fehér férfi, fehér nő, fekete férfi, és alatta a fekete nő. Tehát, hogy itt tényleg a legalján az egész levesnek. Tehát, hogy ez borzasztó.
Ja. Mégis talán az ő sztoria egy ilyen fénysugár, hogyha
a legrosszabb is van kiút.
Igen, igen, igen.
Igen, és hogy akkor mi most rátérünk mindjárt a jó dolgokra, vagy ezekre a szerencsékre, amik őt ebből elkezdték kihúzni ebből a nyomorból. Tehát ez a színpad iránti szeretet, ez már nagyon korán megnyilvánt, erre egyébként Jászaira hasonlít, hogy a legrosszabb körülmények között is például színházat rendezett be a uh-huh. saját pincéjükben, ahova még egyébként az a hölgy vitt el, aki jól bánt vele, vagy hát aki a lányaként szeret, és onnantól kezdve neki a színpad volt a mániája, egyszer majdnem tüzet is okozott, mert hogy ugye a konzervekbe rakott ilyen, nem tudom, olajos kanócokat, hogy akkor abból lenne színpadi világítás. Úgyhogy amikor, nem is meglepő, hogy aztán 14 évesen a korát lett magasabbra hazudva, egy ilyen vaudeville varieté társulathoz szegődött, még ott Szent Louisban, és tulajdonképpen ott először még csak ilyen mindenesnek fogadták fel, meg az egyik díva aztán befogadta, hogy legyen az ő személyes öltöztetője, és már nekik dolgozott, amikor újra férjhez ment, tehát úgyhogy az elsőtől el sem vált, tehát egy egész hátralévő életében, hogy volt-e törvényes házasság, az innentől kezdve egyébként kérdőjel. Vele egyébként jó volt a kapcsolat ezzel a férfivel, ő volt Willy Baker, neki meg is tartott hátralévő életében a nevét, és hogy ő egyébként egy étterem tulajdonosnak volt a fia, ahova Josephine is bedolgozott, és így nagyon szerették, így lányoként kezelte az apósa is, tehát ott minden meg lett volna egyébként egy arra békés családi életre, és ott meg lehetett volna ez a gyerek, akire nagyon vágyott, hanem akkor a Shuffle Along nevezetű táncformáció megjelent a városban, és róluk tudni lehetett, hogy ők egy újonnan alakult, szintén csak fekete táncosokból álló együttes volt, aki a Broadway-ra akart elmenni, és ahogy ezt meghallott a Josephine, ő ott hagyott csapot, papot, és ment utánuk, amint ők letáboroztak, nem a Broadway-n végül, de New Yorkban egy ilyen viszonylag egész jó színházban, és akkor ott kapott egy hát ilyen kisebb szerepet, amiben egy szerelmes pár mellett Cupidot kellett eljátszania. Csak hogy a legelső alkalommal azok a zsinórok, amivel őt így reptették volna, azok beakadtak valamibe, és egy ilyen nagyon komikus, tudom, vonaglásba, táncba, sikítozásba kezdett ott a színpadon, és ez annyira tetszett a közönségnek, hogy ezt megtartották, és hogy innentől kezdve egyre több komikus szerepet kapott. Sőt, egy másik alkalommal, amikor pedig a tánckarban kellett volna a többi lányjal mozogni, akkor kiugrott a sorból, és hogy ott is elkezdte ezt az ilyen, talán ez van egyébként meg a legjobban a magyar hallgatóknak, hogy ez a komikus arckifejezés, mindenféle bandzsítás, grimasz, kicsit ilyen bohózkodó mozdulatok, és ezt ott ő elkezdte produkálni, és erre a színpadigazgatóhoz ki akarta rugni, és azt hiszem, pont aznap letelefonált neki a társulatnak a igazgatója, hogy mi volt ma, és mondja, jaj, semmi, az egyik lány kiugrott, bohóckodott, ki is fogom rúgni, és így kérdezte az igazgató, hogy de tetszett a közönség? Mondta, hogy imádták, hát akkor így adjál neki nagyobb szerepeket, neki rúgd. És akkor így már ő egy ilyen nagyobb név volt ennél a társulatnál, amikor jött a következő szerencsés fordulat, ahogy Caroline Reagan nevezetű amerikai nő kezdett el egy Párizsba szánt társulathoz táncosokat, színészeket, komikusokat verbuválni. És ez egy nagyon érdekes nő, egy teljesen átlagos középosztálybeli amerikai családba született, de beleszeretett a fekete zenébe, meg a fekete kultúrába, és kitalált, hogy ő Párizsba fog csinálni egy ilyen, hát most meg akkor úgy hívták, hogy revue nègre, tehát egy ilyen néger revue nevezetű formációt, és ez honnan jött neki, ezt sose tudjuk meg, de hát jó ötlet bejött neki, tehát ráérzett valahogy a párizsi közhangulatra. És hát amikor ő Josephine-t ebbe beválogatta, akkor Párizsban már gyártották a plakátokat, hogy jön a néger revű a nagy sztárral, Josephine Bakerrel, hát ugye ott senki sem tudta, hogy ez ki vagy nem, vagy hogy kicsoda. De ott is megint volt egy ilyen vicces történet, hogy amikor a kivándorlás vagy bevándorlási hivatalban útlevelet próbáltak neki szerezni, és hát ugye még nem volt nagykorú, még mindig, és hát az anyjától egyébként el se köszönt, tehát hogy úgy hagyta el a kontinens, hogy az egész családját hátrahagyta, és majd csak később látogat, majd vissza meg költözteti magához őket Párizsba. De hogy ugye azt hazudta, hogy nagykorú. Aztán ezt át kellett húzni, hogy kiskorú, de férnél van. És akkor jó, akkor kell egy papír a férjétől, hogy ő hozzájárul. Akkor ezt áthúzták, hogy elvált. Na jó, de mikor vált el, hol a papír? Áthúzták, hogy özvegy. Tehát, hogy így nézett ki az ő bevándorlási papír, és ott már mindenki a plafonon volt tőle. És hát ő így került át Franciaországba, és hogy ott is volt egyébként egy viszonya a hajón az egyik kórista lány férjével, amiről ma kis ilyen a tengerbe dobták érte, és hát az első napján, amikor ő megérkezett egy párizsi szállodába, akkor ilyen általában néztelenül nyitott ajtót a pincérnek, és hogy ő lett az első párizsi szeretője. És neki egyébként hát állítólag ilyen ezrével lehet mérni, hogy hány szeretője volt egész életében férfiak, nők vegyesen. Viszont én itt, meg hogy úgy utána annyira könnyedén kezdett el táncolni, gyakorlatilag meztelenül a színpadon, amit ő az előtt soha nem csinált, én itt elkezdtem megint valamit érezni Marilynnel. Valamit, ami azért egyébként egy szomorú dolog, tehát, hogy nála beszéltük, ha jól emlékszem, hogy például volt, hogy úgy rontott ki az öltözőjéből, hogy valamit összeszedjen odakint a folyosón, hogy nem volt rajta ruha, és ugye ő ezt észre se vette, hogy ezzel milyen hatással van a férfiakra, vagy az emberekre, tehát, hogy valahogy mint hogyha ez, hogy ők nem érzik a saját testüknek az intim határait, vagy tehát, hogy valahogy nincs, tehát valami elmosódottság, én egy ilyen nagyon-nagyon határtartási problémát érzek ezzel, hogy valahogy, mint hogyha az ő bőrük, vagy a meztelenség, az nem valaminek a burka lenne, nem arról van szó, hogy bármit szégyelni kéne a meztelenségen, de hogy valahogy így, tehát valami hiányzik.
Igen, és ezzel kapcsolatban nekem meg az jut eszembe, hogy...
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Hogy a gyerekek ilyenek, hogy a gyerekekben nincs ez az érzet, hogy nem tudom, hogyha nyáron a strandon vannak, akkor ledobják még a fürdőruhát is, mert nekik melegük van, és őket nem érdekli az, hogy most melbimbó, bármi kint van. És nekem meg kicsit mind a kettőjüknél pont ez jön, hogy mint egy ilyen gyermek, ilyen mit sem törődve azzal, hogy most ki néz, ki nem, hát mindenkinek van ilyenje is, de melegem van, leveszem.
Igen, és hát ugye a traumatizált gyerekekről azt is szokták mondani, hogy felnőttként bizonyos aspektusaik megragadnak bizonyos korokban például. Tehát, hogy és Marilyn is egyébként több ilyen gyerekes gesztust, meg szokást is megmaradt. Úgyhogy igen, ebben igazad van.
Bocs, nem akartalak kizökkenteni, csak így ez jutott rögtön eszembe így erről. De ott azért Párizsban neki elég jó dolga volt, nem?
Igen, hát ő imádta Párizst amúgy. Hát ezért is rezonálok rá az első pillanattól kezdve. De hogy elevettet, amikor mondjuk a hajóról, a vonattal mentek, és hogy ez volt az első eset életében, hogy ő látta, hogy fehérek és fekete emberek egymás mellett ülnek. Vagy egyszer kérdezték tőle, hogy mire emlékszik az első évből Párizsból, és hogy amikor az a színházal felléptek, átalakult este étterem, és meghívták fehér emberek őt az asztalához. Tehát, hogy ez eleve adott neki egy ilyen fantasztikus, nem tudom, szabadságérzést meg, hogy ott feketék, és tehát, hogy ott ugye Kongóból, vagy más gyarmatokból származó férfiak ott már éltek a városban, és hogy kézen fogva jártak nőkkel, meg hogy nők és férfiak ott egyáltalán bármilyen színből csókolózhatnak az utcán, szóval neki ez a szabadságérzés, ez egy ilyen hatalmas rezonancia volt, és ja, Isten, az jutott eszembe, hogy aztán később sztoriztak arról az életrajz, ő is sztorizott róla, meg a fia is, hogy amikor elkezdték az amerikaiak felfedezni Párizst, ott aztán a 20-as, 30-as években, és hogy így állandóan a rendőrségre rohangáltak feljelenteni ezeket a párokat is, hogy a francia rendőrség meg volt győződve, az amerikaiak hülyék. Tehát, hogy komolyan ezzel kell foglalkozni, hogy kinek milyen színe van, szóval ez egy hatalmas megkönnyebbülés lehetett neki. És hát ezt a néger revűt, ezt meg imádta egyébként Párizs, és ez a revű egyébként ma már minden szempontból rasszista és nem PC, tehát hogy az összes sztereotípiát, előítéletet, tehát ezek nagyon szexualizált táncok voltak, ruha nélkül, de ott volt benne dzsungel hangulat, afrikai kultúra, afrikai zenék, Charleston, tehát hogy egy ilyen nagyon nagy, nem tudom, előítélet mix volt igazából ez az egész, hogy ők mit gondolnak arról, hogy a feketék hogyan buliznak vagy táncolnak. Viszont ezt imádta Párizs, tehát hogy és ez az újabb szerencs, hogy ő pont akkor érkezett meg Párizsba, pont egy olyan showval, amire ilyen hatalmas igény volt akkor. Tehát ugye az első világháború után, és nekem egyébként két korszakon van, ahol nagyon élnék, az egyik az első világháború utáni Párizs, amikor egy kicsit, nem kicsit, mindenki megőrült. Tehát, hogy ez a túlélőknek a felszabadulása, a másik egyébként a francia forradalom utáni Párizs. Ugye ott rengeteg tabu ledölt, tehát, hogy minden az utolsó viktoriánuskori érték, morál, mindenféle hülyeséget végre kisöpörtek, és ott mindenre vevők voltak, ami erotikus, ami tabu döntögető, ami szokatlan, ami új, ami exotikus, és ebben mind megvolt ebben a showban. Illetve hát volt még itt egy ilyen, hát szintén azért ma már egy meglehetősen gáznak tartott dolog, hogy ez még a viktoriánus korban alakult ki egy olyan nézet, hogy az afrikai nők azok valami elképesztően over-szexualizáltak, vagy hogy mondják ezt magyarul, tehát hogy hiperszexuálisak, és hogy hatalmas szexuális étvágyuk van, de hogy a férfiaknak, nőknek is még, és ebben mutatkozik meg, hogy milyen borzalmas szexuális elnyomásban éltek a 19. században, vagy még a 20. század elején is, hogy ilyen tényleg antropológusok, biológusok, orvosok, moralisták szinte ilyen kényes élvezettel boncolgatták, hogy hát nyilván egy ilyen lekezelő stílusban annak illusztrálására, hogy ezek a feketék mennyire vadak, hogy ott nem tudom, hogy a nőknek milyen hatalmas vaginája van, és hogy hatalmas feneke, és hogy egész nap szexelnek, és stb. Tehát, hogy ez ennek az egész a fekete kultúrával kapcsolat és ilyen túlfűtött képzeteket is kivezette ez a show, tehát, hogy azért ezekre is rájátszott, úgyhogy azért ez is persze benne van a képletben, és egyébként csak egy érdekesség, hogy valami olyan, tehát, és ez egy biológiai betegség, de hoztak például a 19. század végén Párizsba ilyen freak show-ba mutogatni olyan afroamerikai nőknek, akiknek ilyen nagyon nagy feneke volt, de nem is az, hogy teltek voltak, hanem kifejezetten kerestek olyan nőket, akik egy ilyen genetikai betegségben szenvednek, tehát ez egy létező probléma, most nem fog eszembe jutni a neve, és hogy állítólag ez annyira megragadta ugye az európaiaknak a képzeletét, hogy ezért alakult ki ez a turnőrös szoknya, ugye, aminek a nők fenekéből egy ilyen nagy, nem tudom, polcot csinált, hogy ebben is ez mutatkozik meg, szóval azért itt tényleg nagyon betegek voltak abban az időben.
Az nagyon durva. És meg az az egészben, hogy úgy állítják be ezt az egészet, hogy egyébként ez egy tök rossz dolog, tényleg szegények egész nap, mondjuk, hogyha egész nap szexelnek, fú, tényleg ez tök rossz dolog. Tehát,
hogy igen, vagy legalábbis, hogy ez így a vadságuknak, vagy az alsóbrendésségüknek a bizonyítéka. Viszont ez hozzájárult egyébként az ő sikeréhez. És nem is az, hogy sikeres lett, tehát abban a pillanatban született meg a világ első sztárja igazából, tehát akit úgy sztároltak, mint igazából azelőtt még senkit. De hogy tudom, millió számra küldték neki a virágcsokrokat, az ékszereket, a bundákat, autogramot kértek tőle állandóan az utcán, de úgyhogy még a nevét se tudta szegény leírni. Tehát, hogy 20 évesen érkezett, és ez 21 éves korára ért be ez a hatalmas sztárság és ismertség is. És hát is egy nagyon erős tempót diktált, tehát, hogy ő fellépett először is ebben a Dance Sauvage-nak, hát vattáncnak nevezett szerepével, ugye ebben a Néger Revue-ben, és utána még ment más klubokba játszani, és táncolt például a Velszi hercegnek is, ugye a későbbi 8. Eduárnak, akit állítólag matarészegen kellett kiebrudálnia. Ezekből a bárokból tényleg nem volt királynak való, azért ez ebből látszik. Ugye ő az, aki lemondott, akiről beszéltünk a második erzsébetes részben is, és hogy ezek a rajongók valami olyan népszerűség vett őt körül, annyira sok ember akart hozzá közel kerülni, annyira sok ember akart vele barátságban lenni, és olyan sokan emlegették büszkeséggel, hogy ők Josephine Bakernek a barátai, vagy jóba voltak vele, vagy ismerték, vagy bármi közük volt hozzá, hogy itt engem megint egy ilyen Marilyn párhuzam kezdett ismerős lenni, hogy ugye róla is azt írják az életrajzában, vagy hát ugye mondjuk amelyiket én főleg forgattam, hogy imádtak az emberek a közelükben lenni, tehát hogy csak hogy legyen hozzájuk valami közük, vagy megérinteni, ez Marilynnél többször is, hogy ott a skriptes lánytól az operatőrig, hogy mindenki csak egy szót hadd váltson vele, vagy valami közel hadd legyen hozzá, vagy elmondani, hogy ők barátok. És ezért nekem nagyon ismerős volt azzal, amit mondjuk szoktak mondani a traumatizált gyerekkorú emberekre, vagy akik mondjuk ugye nem kaptak szeretetet gyerekkorukban, hogy ők annyira vágynak egész hátralévő az életükben a szeretetre arra, hogy kapjanak és hogy adjanak, hogy ez egyszerűen valamit így rezonál belőlük, amit egy többi ember megérez, akinek mondjuk szintén van valamilyen szeretet hiánya, vagy valami olyasmi benne, ami ez megérinti őket, tehát hogy mintha ilyen mágnesszerűen kezdenik vonzani magukhoz az embereket, csak aztán az a tragédiájuk, hogy egy pontnál közelebb meg nem férnek hozzájuk. Ez kicsit olyan nekem, mintha így vizuálisan, hogy ilyen össze nem élő puzzle darabok lennének ők a világ többi részéhez. Tehát, hogy valami van bennük, ami az igazán mély kapcsolatokat, ami ezt a nagyon nagy magányérzést fel tudná oldani bennük, amiben mondjuk Marilyn ugye egész életében szenvedett. Ez valahogy nem történik meg. Josephine-nél egyébként jó kérdés. Ő talán egyébként nem gondolta magányosnak életében önmagát, de hogy a mély kapcsolódások, én így azért utólag azt mondom, hogy elkerülték. Tehát ő viszont úgy tudta megélni az ő sztárságát és a színpad iránti szeretetét, hogy ez valahogy kicsit Jászaihoz hasonlóan. És akkor bejön még egy traumatizált korú gyerek. Meg kéne néznünk, hogy Jászai nem volt ékrek. De egyébként nem hiszem. De hogy ez azért adott neki egy tartást a hátralévő életében.
Nekem meg egyébként még Marilyn kapcsán, ami hogyha így a párhuzamokat mondod mindig, akkor ez a hangulatingadozás, a késések, hogy állítólag bele is.
Igen.
Nem volt annyira könnyű ennyit dolgozni.
Igen, ezről is beszéltünk, hogy ez is annyira egy ilyen megkapó hasonlat, hogy így imádtak is vele lenni, meg egy kitüntetés volt, de hogy az agyára ment mindenkinek. És ugye Marilynnél ez főleg ilyen, nem tudhatták, hogy ez egy ilyen önbizalommal összefüggő dolog, hogy néha úgy beszorongott, hogy ő nem jó színész, hogy nem tudott kijönni az öltözőjéből, és Josephine azt késett össze-vissza nettó késett. Tehát azért megvoltak a maga a sztár allűrjei. De voltak egyébként más allűrje is, hogyha most már így ezt kerül szóba, hogy például nem szeretett fizetni. Tehát, hogy nem fizetett eleve a ruhákért egyébként, amiket ő kapott, mert egyből a legnagyobb Poirétől elkezdve Madeleine Vion mindenkinek akart, neki akart folyamatosan tervezni, és mikor valaki pénzt akart kérni, akkor azt mondta, hogy bocs, de ez neked hatalmas reklám, amiben egyébként igaza volt. De nagyon sokszor került peres helyzetbe életébe, tehát sokan perelték be, szinte senki nem nyert ellene egyébként. De még amikor ő ezzel jött egyébként 1928-ban Budapestre is, és kerestem cikkeket a fellépéséről, és az első cikkek, amiket találtam, még 27-ből valók, amikor így valahogy lemondott egy előadást, és akkor a magyar royal királyi orfejünk kezdte előtt perelni például, aztán valami ködbér értelen, az se jött össze, és hogy ő egyébként 28-ban itt járt, és hát annak ellenére, hogy ilyen, hát ugye Magyarország akkor már így kezdett egy kicsit más útra térni, tehát ott a, most már 20-as évek végéről beszélünk, és ott már megjelent egy-két ilyen, nem tudom, fajgyűlölő alak az első előadáson, amikor ilyen ammóniabombákat robbantottak fel az első sor alatt, meg ilyesmi, de ettől függetlenül telt ház volt. Hát ugye ilyenkor ő hetekig turnézott egy-egy városban. Utána az összes az hatalmas siker volt, és Kosztolányi Dezső írt ódát róla az egyik újságban, vagy Zerkovics Béla, ezt sokan nem tudják, róla írták az Én babám egy fekete nő című számot, tehát hogy egy nagyon nagy sztár volt. Itt is meg mindenhol, tehát ugyanabban az évben elment még Belgiumba, ahol a király előtt lépett fel, tehát hogy azért elképesztő nagy érdeklődésre veszte egész Európában, ezzel csak azt akarom kifejezni. De hogy még a másik ilyen nagy allűri, amit szoktak emlegetni, az az állatszeretet. És egyébként itt jön be a Frida Kahlóval. Igen, kapcsolat. Tehát, hogy ugyanolyan viszonyban volt az állatokkal, mint Fridával. Tehát neki például egy kis malaca volt, amit szoptatott, meg úgy tartott a karjában, mint ahogy mondjuk Fridáról vannak fotók. És, de minden, tehát ugye egyébként nagyon egzotikus állatok is voltak, ami akkoriban egyébként szokás volt egzotikus állatokat gyűjteni háziaknak. Tehát volt egy leopárdja, de volt dándogja, madara minden a világon. Meg volt egy óriás kígyója is, egyszerűleg, amit úgy hordott a nyakában, hogy így nem lehetett látni, hogy egy kígyó. És így azzal ilyen szórakozott, hogy amikor valaki közel ment hozzá, és meglátta, hogy ez felemeli a fejét, akkor ezen ő így jót mulatott, tehát hogy voltak ilyen dolgai abszolút.
Egyébként ez is egy ilyen gyerekes tulajdonság,
egy kicsit,
nem?
Igen. Tehát, hogy azért így megérte a pénzét, az biztos, de hát így is imádták és szerették.
De egyébként, tehát, hogy ha ebbe belegondolsz, hogy ez micsoda nagy kontraszt a szörnyű traumatizált gyerekkor, meg az, hogy egyszer csak így mindenki felismer az utcán, meg nem is tudsz kimenni kb. Így egyedül az utcán, mert emberek rohamoznak meg, és fogdosnak, és imádnak, és szerelmet vallanak, és ajándékoznak. Szóval, hogy ezt például most tudom, hogy a jelenkorunkban ezzel terápiára mész, hogy ezt fel tud dolgozni, hogy te most akkor így valaki vagy.
Igen, tehát, hogy itt azért ebbe bele kell gondolni, itt egy hatalmas szakadék nyílt meg az ő lába előtt. Tehát, hogy ez egy olyan, tehát ebbe idegösszeomlást is lehetne kapni. Igen. Mondjuk főleg akkor egyébként, hogyha mondjuk ez a figyelem elkezd csökkenni. Tehát, hogy azért Marilynt is nagyon megviselte például, ugye, amikor mondjuk, nem tudom, rosszabb kritikákat kapott, vagy bármilyen negatív értelemben vett figyelem érte, és hogy ezt ő így hogy élte túl, vagy hogy, tehát hogy ebből ő hogy tudott ő talpon maradni, és ez, akkor ez az, amire megint egyrészt nincs magyarázatunk, tehát hogy mi az, amitől valaki keménynek és erősnek születik, és ilyen túlélő típus lesz, mint egy Elsie, vagy mint egy Josephine Baker, vagy töri össze az élet 36 éves korára, mint egy Marilyn Monroe, ez az a X-faktor, amit egyszerűen nem nincs rá magyarázatunk, de közben meg próbálhatunk rá magyarázatot találni, és én egyébként egy kicsit de hogy megint erre az ikrekségre utaljak, aminek egyébként másik jellemző, hogy valaki mindig valamilyen változásra vágyik, vagy valamiben folyamatosan fejlődni akar, mindig újat akar tanulni, mondjuk ezt veszem észre magamon, hogy simán beleragadhattam volna egy ilyen örök egyetemista szerepbe, vagy mindig valamit tanulok, de hogy ez a folyamatos változásra és megújulásra való vágy őt például megmentette attól, hogy ez az elfelejt sztár legyen, mert azért a Néger Revue-re, a Charlestonra, a Battáncra azért előbb-utóbb rá unt volna pár is, sőt, el is kezdett már így rá unogatni, hogy azért ezt már láttuk meg, stb. Egy pár év alatt, tehát itt azért a 28-29-re. Viszont ő akkor elkezdett egyre komolyabban tanulni, énekelni például egészen más stílusban, meg máshogy elkezdett öltözködni, elkezdett igazi színházakban fellépni, operettekben énekelni. Tehát, hogy ő, ahogy jött a 30-as évek, és megváltozott a szépségére, ugye a 30-as évek az már ugye a Hollywood, a glamour, a nagy díváknak az ideje, ő átalakult egy ilyen színházi dívává, és ebben a szerepében is imádták. És egyébként itt, hogy sok férfiról lehetne beszélni az életében, de az egyik az egy Pepito Abatino nevű férfi, aki egy ilyen, hát magát grófnak adta ki, de kiderült, vagy egyébként valami autószerelő volt, csak mindenkit hűített Párizsban azzal, hogy ő egy gróf és volt monokli a sétapálca, és általában idősebb hölgyeket vert át ezzel ebben a szerepében, és ők így egymásra találtak, és egy jó pár évig is volt köztük egy viszony, és ez a férfi egyébként, ugye ő elsajátította a felsőköröknek a viselkedési módjait, úgyhogy ő megtanította Josephine-t rendesen franciára, arra, hogy hogy kell, nem tudom, egy nagykövettel beszélgetni, vagy nem tudom, csigát pucolni, tehát, hogy egy ilyen nagyvilági nőt faragott belőle. Ennek révén is ez is segítette az ő átalakulását, de hát emellett is egyébként rengeteg szeretője volt, ugye a híres Colette nevezetű újságíró, vagy később egyébként megint férjhez ment, de egyébként még ezzel az ágróffal is volt egy olyan sztori, hogy egyszer csak bejelentették, hogy ők összeházasodtak, de sehol nem találtak az újságírók erre bizonyítékot, se templomokba, se egy önkormányzatnál, és akkor kimondták, hogy csak vicceltünk, és utána szétmentek, tehát ilyen nagyon-nagyon furcsa kapcsolat volt ez, és ennek ezután vége lett, akkor egy Jean Leon nevezetű férfiba szeretett bele, aki meg zsidó származás volt, és akinek a kedvéért betért a zsidó hitre, és aztán tőle is elváltak, de egyébként ilyen jó viszonyat is, hogy elváltak, nem biztos, hogy házasok voltak vala, tehát, hogy itt vannak még ilyen furcsa epizódok ezekben a 30-as években, viszont az is biztos, hogy ezt a díva szerepet is előbb-utóbb ki nőtte volna, vagy erre is rá untak volna, és hát jó kérdés, hogy mi lett volna vele, ha nem jön a háború, a második világháború, ami ugye jött, és ő talált egy újabb szerepet. Így, hogy a, nem tudom, a kreol angyal, fekete Vénusz a díva után lett belőle hazafi. Ugye 940-ben, amikor Párizs megszállták a németek, és ugye akkor rengetegen hagyták el, valami 800 ezer ember maradt ott talán ugye a több millióból, akkor ő is délre utazott, egy Le Miland nevezetű kastélyt ő már akkor kibérelt, vagy később meg is vett, és hát a pezsgősüvegben gyűjtötte a benzint arra, hogyha majd menekülni kell, és hát végül ő le is ment délre, és egy Jacques Aptey nevezetű hírszerzési ügynök, illetve az ellenállás tagja ott kereste fel, hogy nem akar ő is segíteni a tevékenységükben, ugye ez egészen hamar azután volt, hogy gyakorlatilag szétzilálták a francia hadsereget a németek, és ugye akkor azt mondta Josephine, hogy annyit adtak a franciák és Párizs, hogy ő szívesen adja az életét is értük, és hogy persze azonnal beszervezik, és hát az első próbálkozásai azért még nem voltak olyan ügyesek. Párizsban a Rue Chevaletten, amire én azért emlékszem, mert ott pincérkedtem, amikor egy pár hónapig ott éltem még évekkel ezelőtt, de hogy ott volt egy ilyen központ, ahol fogadták a Belgiumból érkező menekülteket, és ott kellett őket szórakoztatni, beszélgetni emberekkel, és hogy leleplezni, hogy esetleg van-e köztük kém, és feljelentett mindenkit, akinek szőke haja volt, vagy valamilyen neki nem volt szimpatikus, hogy hasonlított a németekre, tehát hogy azért ki kellett őt képezni erre a szerepre. De nagyon jól belejött, és hát ugye ez a Jacques Aptey is egyébként az ő szeretője lett, nem meglepő módon. És hát ez a fickó azért idővel, ugye Josephine segítségével is, meg ugye a hírsze az alakuló ellenállás tagjai, ugye gyűjtötték folyamatosan az információkat a német hadseregről, miközben ugye De Gaulle tábornok Londonban felállította az ellenállásnak ezt a központját, és hogy ezt a rengeteg iratot valahogy ki kellett neki juttatni. És akkor ez volt Josephine-nek egyébként a legnagyobb tette, amikor ő így úgy döntött, hogy akkor ezt ő így vállalja, méghozzá úgy, hogy először a semleges Portugáliába utaznak, és majd onnan Londonba kiutatják ezeket az iratokat, és ehhez ő vállalta, hogy ezt a Jacques-ot ő, mint a magántitkárát szerepelteti, ő pedig hát a szokásos nagy csinnadratával elvonult, és az összes információt felírták láthatatlan tintával az ő kottáira. És hát nem tudom, azért nekem ehhez kell kurázsi. Tehát, hogy egy háború kellős közepén is. Egyébként még a német tisztek, meg a határellenőrzés is attól voltak elájulva, vagy úristen, ez Josephine Baker, akár volt félvér, vagy fekete, vagy akár nem, vagy nem illett az árja felfogásba, meg ott nevetgélt, meg nem tudom, tehát mindenkivel flörtölt, és így átsusszantak minden határon, de én nekem azért ez nem lenne annyira merszem, és egyébként, hogy ezek milyen fontos iratok voltak, és nem hiába kapott utána azért hadikeresztet, itt még a németek nem is tudták, hogy ellenállás a szerveződik, vagy hogy már van egy ilyen föld alatti mozgalom, és ezen olyanok voltak rajta, hogy Franciaországban hol hányan állomásoznak egy-egy területen, vagy hol terveznek mondjuk partra szállni később Angliában, vagy olyanok, hogy Angliában milyen összekötőik vannak Walesi vagy skót szeparatistákhoz, akiknek ennek a révén ott mondjuk felkelést akartak kiszítani, hogy ők majd beengedjék Hitlert, tehát hogy ezek nagyon komoly információk voltak. És az, hogy ezt segített kijuttatni, ez egy hatalmas lépés előnyhöz is juttatta ugye az angolokat. És aztán ők ott maradtak Portugáliában, ahol így hát összegyűlt mindenki, aki bulizni vágyott Európából, nagyon sok német, illetve hát német szimpatizáns is, és ott olyan követségi partikra járt ott mindenféle információkat összeszedegetni, amit ebből aztán ilyen jegyzeteket így a melltartóiba varva, meg ilyen mindenféle így a fehér neműiben tárolt, és onnan átküldték még őket utána Marokkóba, hogy ott ugyanezt folytassák az ottani követségeken, csak hogy ott lebetegedett, és a következő 19 hónapot az gyakorlatilag ilyen klinikákon, kórházakban, vagy ilyen barátoknak a házába töltött lábadozással. Itt nem tudni pontosan, hogy mi történt, itt minden saját mások életrajza nagyon homályos, de hogy itt ő addigra nagyon sokszor sok nőgyógyászt keresett fel, és ott is elment Casablancában egy specialistához, és hogy ott vagy röntgenbesugárzást kapott, vagy megröntgenezték, vagy aminek a során használtak egy nem steril tűt, ami miatt hashártya gyulladás lett, lényeg, hogy rengeteg műtétje lett a következő hónapokban, de az is lehet, hogy egy méhel távolítása volt, amit ő sosem akart bevallani, mert aztán a könyvünkben írjuk, hogy ő nagyon szégyelte, hogy ő nem képes gyereket a világra hozni, tehát hogy valószínűleg itt addig sem volt rendben, de valószínűleg itt veszítette el a képességét abszolút arra, hogy teherbe essen és szüljön. Viszont ebbe ő így nem süpped bele, mert amikor így meg lábadozott, megérkeztek az amerikai katonák Észak-Afrikába. És ő egyébként a saját, mondjuk úgy népével, vagy eredetével egészen eddig a pillanatig nem sokat foglalkozott, tehát hogy ő elfogadta úgy Franciaországot, és ott őt szeretik, és hogy ő mostantól francia állampolgár. És ott, amikor elhívták, hogy szórakoztassa ezeket az amerikai katonákat, akik ott nagyon sokáig állomásoztak tétlenül, és ezért lettek is ilyen összetűzések, mert ott is szegregációban voltak a fekete meg a fehér katonák. És ott ő ezekkel a fekete katonákkal találkozott, és elkezdett velük beszélgetni, és élettek fel a saját emlékei, meg értette meg, hogy a szegregáció milyen mélységeket ért el. Tehát például a nagyon nagy számban voltak ugye az amerikai hadseregben feketék, de ez 95%-a nem fegyvert fogott, hanem árkotásot, meg moslékot pakolt meg, tehát hogy ilyen kis segítő személyzetként szerepelt, de ha meg megsebesültek, sokkal rosszabb ellátást kaptak, mint a fehérek. Tehát, hogy itt valami átkattant a fejébe, és így mondott is egy olyat, hogy én elfeledkeztem a saját embereimről. És ez az, ami átvezeti őt majd így a következő nagy szerelméhez, az egyenjogúsági harchoz. És hát ugye azért ez még mielőtt megtörtént volna, még azt azért elmondom, hogy ugye utána Párizs felszabadulás után visszatért Párizsba, ahol őt ilyen hatalmas ünnepléssel fogadták, mert mindenki tudta, hogy mennyi mindent tett a nem csak az ellenásban, hanem utána ő nagyon sokat turnézott egyébként, hogy a katonánkat szórakoztasson meg őket lelkesítse, ami elmondta, hogy őt nagyon megviselte, mert például gyakran előbb tudta, hogy őket másnap hova fogják kivezényelni, és hogy valószínűleg nagy részt olyan fiúknak énekel, akik másnap halottak lesznek, tehát hogy ez így nagyon megviselte, viszont az ilyen kisegítő erők, tehát amiben egyébként Erzsébet is szolgált, csak Angliában ott őt is, nem tudom, tiszté nevezték ki, alhadnagyját, tehát van nagyon sok kép róla ugye az egyenruhájában, meg ugye akkor adta neki De Gaulle a kitüntetéseit is, és ott találkozott az akkor 41 éves Joe Bouillonnal, akit már említettem, akivel volt egy katolikus esküvője, hogy ezt zsidóként hogy tudta megtenni, mert hát addigra már betért, ez megint egy ilyen homály, hogy ez neki vagy sikerült. De hogy ez volt az egyébként leghosszabb házassága, aki egyébként nagyban támogatta őt egyébként a szegregáció elleni harcában.
Hát akkor innentől kezdve neki ez egy ilyen kiemelt volt, ez a hazafias oldal, meg így ezzel foglalkozni.
Igen.
De fellépni fellépett.
Fellépett közben. Egyébként egész hátralévő életében, tehát turnézott sokat, meg hívták meg ugye francia színházakban, revükben, meg világszerte mindenhol, mindenhol szinte telt házat tartott, és egyébként vissza is ment Amerikába nem sokkal a világháború után, ott tartott egy beszédet egy ilyen feketéknek létrehozott egyetemen, és akkor innentől kezdve így elég sok időt töltött Amerikában, ahol ő folyamatosan, tehát egyrészt tényleg aktivistaként is szerepelt, tehát hogy például rávette a nagy szállítmányozó cégeket, hogy üljenek levele tárgyalni, hogy miért nem alkalmaznak fekete buszsofőröket, és azt mondják, hogy azért, mert hogy ők nem megfelelők a képességeik, hogy ezt a kvalifikációt megszerezzék, mire közölte, hogy ő csak fekete buszsofőröket látott, vagy telepjáróvezetőket látott a háborúban. Vagy például nem tudom, ilyen hatalmas botrányokat csapott, hogy őt nem engedték be egy szállodába, meg például addig erősködött az egyik ilyen varieti tulajdonosnál, amíg rá nem vette, hogy ő nem hajlandó csak fehér közönséggel ott fellépni, tehát az volt az első alkalom, amikor például egy csak fehéreknek fenntartott színházba beengedtek feketéket, vagy beperelt olyan éttermeket, ahol őt nem szolgálták ki, csak az ő fehér barátait. És hogy ezek egyébként ilyen nüansznyi problémáknak tűnnek ahhoz, amivel ott a feketék szembesültek, mert ott komolyabb problémák voltak, mint hogy mondjuk egy jó nevű szállodába nem jutottak be, de hogy ezzel ezt akkor ilyen média felhajtással, meg csinadrattával, meg olyan hangosan kiabálva csinálta, hogy ez így mindenképpen felhívta a problémára a figyelmet. És például az ő tiszteletére Harlemben csináltak is egy ilyen Josephine Baker napot, még akkor összegyűlt 100 000 ember, hogy csak láthassa őt az utcán. Tehát, hogy ez a figyelemre, meg ez a nyilvánosságra született énje, ez annyira erős, tehát ez nekem annyira megnyilvánul ebben, hogy képes volt, még nem tudom, 20 évvel a sztársága után is kivonzani 100 000 embert az utcára Amerika közepén. Szóval ez egy nagyon, nagyon nagy emblémája az ő személyiségének, és egyébként ki is tiltották végül Amerikából, amikor ő összeveszett egy újságíró, szintén egy ilyen klubban lezajlott akrocitás során, ahol őt nem akarták kiszolgálni, és ez a újságíró elkezdett róla kommunistaként cikkezni, ugye azért ez az 50-es Amerikájában a McCarthy idején nem volt egy jó bélyeg, úgyhogy innen ki is tiltották Amerikába, és alig akarták őt visszaengedni 1963-ban, amikor őt meghívták, hogy szerepeljen Martin Luther King mellett. Ugye 63. augusztus 28-án volt Washingtonban ez a hatalmas felvonulás, amikor fehérek, feketék együtt tüntettek a szegregáció ellen. És akkor még nem tudom, még Kennedy is egyébként tűzparancsot adott, hogyha bármi rendbontás van, akkor ott lehessen lőni, és ez ugye egy hatalmas nagy békés demonstráció volt, ez egyik legsikeresebb demonstráció Amerika történetében, és ott mondta, ugye Martin Luther King a Híres van egy álmom című beszédét, ami után egyébként rögtön Josephine Baker mondott egy beszédet, és őt egyébként fel is kérték arra, hogy álljon az egyenjogúsági mozgalomnak, vagy polgárjogi mozgalomnak az élére Martin Luther King halála után, de hogy ő akkor már egy másik projektnek, amit a rasszizmus elleni harcnak egy ilyen másik szívévé tett, és ugye ez lesz majd ez a szivárvány családnak a létrehozása. És tehát ő ezt egyébként nem csak úgy képzelt, hogy ő fel fog nevelni 12 gyereket, hanem ezt a kastélyt, ezt a Lémilandot, egy ilyen, mint a városnak akarta létrehozni, ilyen hatalmas beruházásokat eszközölt, ahol az emberek majd eljönnek, és ott tanulnak, meg élnek, meg ilyen turista látványosság is lesz belőle, csak hát ugye ez még rengeteg pénz kellett, úgyhogy még ehhez rengeteget utazott és turnézott. Tehát volt Fidel Castro-nál, aztán utazott Argentinába, ahol Juan Perón fogadta, csak ott ugye elég hamar kiábrándult egyébként a rendszerből, úgyhogy elutazott, meg elment a pápához is, hogy ő áldását adja erre a szivárvány család projektje, és akkor most egy kicsit így megállnék, és egy picit felsorolnám ezt a listát, hogy itt eddig kikről beszéltünk. Tehát volt az ő életében már 8. Eduard de Gaulle tábornok, Martin Luther King, a pápa, Fidel Castro, Perón, és tehát, hogy azért ezt látjuk, hogy ez egy ilyen elég széles lista, tehát abban a 60-as években azért Fidel Castro és a pápánál két nagyobb ellenpólus nem nagyon volt a világban. És ott mégis mindenki fogadta, és egyébként mindenki imádta, és ő is imádott mindenkit, és mindenkivel nagyon jól kijött. És hát ezért mondta, hát én egyrészt ebből én arra következtetnék, hogy ő volt a maga korának a Forrest Gumpja. Tehát, hogy tényleg ő mindenhol ott volt, ahol történt valami, mindenhol szerencséje volt, Forrestnek is ugye azért nagyon sokszor volt szerencséje a filmben, és hogy mindenkit ismert. És hogy valahogy tényleg így kicsit így a tenyerén is hordozta a történelem azután, hogy ő eljött Amerikából, és a másik, ami erről eszembe jut, hogy aki ennyi mindenféle emberrel tud ennyire jóban lenni, és mindenhol ennyire otthon érzi magát, ez olyan, mint egy kamélón, és őt így is hívta egyébként ez a fia, aki írta róla ezt a könyvet, hogy ezerféle arca volt, mindenféle helyzetben feltalálta magát, borzasztóan változékony volt igénye a változás, és folyamatosan változott is. Viszont kérdés az, hogy ez mennyire ideális az anya szerephez. Mert ugye ez lett az ő következő nagy projektje, hogy ezen sor közben ugye elkezdett a gyerekeket örökbe fogadni.
Igen, és ugye nem is keveset, 12 gyereket fogadott örökbe.
És a világ minden tájáról, tehát figyelte, hogy mind legyen közte japán, fekete, fehér, ázsiai, legyen zsidó, keresztény, sintó vallású, és Izrael együtt meg a problémája, mert ők nem akartak akkoriban az új megalakult államból ugye gyerekeket kiengedni, úgyhogy valahol talált Franciaországban is zsidó gyereket, és itt azért voltak visszás történetek is, hogy van, akit hát majd, hogy nem gyakorlatilag megvett a rossz szegény körülmények között élő szüleitől.
Ez egyébként kicsit olyan, mint amikor egy Micsoda nők voltak évadot próbálunk összeállítani, csak amikor így egy családot próbálsz így, vagy egy gyerekeket próbálsz így összeegyengetni, akkor egy kicsit annyira nem tudom, nekem ilyen furcsa visszhangja van ennek az egésznek, de egyébként erről nagyon bőven meg részletesen utána jártál a Micsoda anyák volt a könyv kapcsán, úgyhogy én azért azt mondom, hogy akit ez így kicsit jobban érdekel ez a téma, aznak szívből ajánljuk ezt a könyvet, mert abban szerintem tök jól összeszedtél ezzel kapcsolatban mindent.
Igen, és hát most a hallgatóknak csak annyit, hogy azért ez nem lett egy sikertörténet. Tehát, hogy egyrészt finanszírozni kellett ezt az egész vállalkozást, tehát nagyon keveset volt otthon. Amikor otthon volt, akkor egyébként nagyon elkényeztette a gyerekeket, de csak tárgyi ajándékokkal tudott hozzájuk kapcsolódni, és ez például egyébként nincs is benne a könyvben, ezt azóta olvastam, hogy például amikor a Mózes névre hallgató zsidó kisfiú odaszólt az egyik fekete örökbe fogadott testvérének, hogy nálad a magasabb rangú vagyok, mert fehér vagyok, akkor ő teljesen össze is tört, hogy pont valahogy nem sikerült átvinni. Ez valami kamaszos összeveszés Köszön. Volt egyébként a tesók között, tehát nem gondolták így, meg nem lett senkiből rasszista a családjából. De hogy ez egy kicsit így nem volt egy sikertörténet, és sok gyerek el is hidegült tőle. Vannak, akik egyébként nagyon jó szívvel emlékeznek rájuk, el is mentek erre az újra temetésre, a Pantheonra, de hogy azért ez egy ilyen vegyes történet.
Ez egyébként érdekes, mert ugye beszéltünk itt az adás előtt, hogy Frida Kahlónál is az volt, hogy így nagyon vágyott az anyaságra, de hogy azt sose tudtuk meg, hogy egyébként, hogyha sikerült volna neki az, hogy gyermeke szülessen, hogy akkor egyébként milyen anya lett volna.
Igen. Tehát ugye erről egymás közt is olyan kontextusban beszéltünk, meg ugye te is így írtad meg a Fridás részt, hogy ez egy nagyon nagy vesztesség az ő életébe, de sose gondoltunk abba bele, hogy amúgy ez biztos. És itt jön ugye megint be Marilyn is, meg Frida is, és Josephine is, és hogy ez a három nő, akik valahol mind a hárman borzasztó szabad szellemek. Josephine is Frida Kahlo mindenképpen, tehát hogy ők bennük olyan szinten dolgozott ez a szabadságvágy, meg ugye a hazafiság, Fridánál ugye ez a saját kultúrájának a támogatása, tehát ő is egy szabadságharcos volt a maga nemében, volt egy nagyon extravagáns életmódjuk, rengeteget utaztak, rengeteg szeretőjük volt, folyamatosan izgalomra vágytak mind a ketten az életükben, és emellett ugye mind a ketten nagyon vágytak gyerekekre, és Josephine megoldotta, mondjuk így idézőjelbe téve, megoldotta, hogy ő neki mégis legyen gyereke, tehát ezt ő mégis keresztül nyomta, és nem lett jó vége. És én itt gondolkodtam el ezen, hogy nem lehet, hogy Fridának, amit, hogy nagyon sajnáltuk, meg sajnáljuk is őt, hogy nem lehet egy gyereke, mert ugye erről nagyon sok festménye is szól erről a fájdalmas témáról, de nem lehet, hogy neki ez egy ideális kompromisszum volt az élettől, hogy meg tudta élni a gondoskodást, ugye a rengeteg állat, meg a barátai felé, meg a művészetén, hát a teremtést, a létrehozást, a maradandó alkotását is meg tudta élni az életében, tehát hogy a női teremtő erejének egy másik oldala meg tudott mutatkozni, mert az élet néha nem véletlenül rendez új dolgokat, ahogy.
Igen. Meg hát most, hogy így beszélgetünk erről, most így az villant be, hogy más az mondani, hogy én akarok gyereket, mert hogy mindenhonnan körülöttem az folyik, hogy de hát ennyi idősen már kéne, hogy meg neki is van, és akkor valami úgy megdolgozik benned, de hogy te tényleg mélyen akarsz a gyereket? És ugye a Frida Kahlónál például, most hogyha visszagondolok, akkor igazából ő is azt mondta, hogy szeretnék egy kicsi Diegót.
Egy kicsi Diegót, igen. Igen. Nekem is ez jutott eszembe, de jó, hogy mondod.
És a Békernél is az van, hogy nem biztos, hogy ő ám vágyott gyerekekre, hanem ő azt akarta bebizonyítani ezzel a 12 gyerekkel, hogy a rasszizmus az nem velünk született.
Igen,
hanem
meg szerintem szeretetet is akart kapni, tehát igen, amit ő gyerekkorában nem kapott meg, tehát amit te mondtál, tehát hogy ő úgy halmozta el a gyerekeit, ahogy őt nem halmozták el gyerekként, meg ő egyébként nagyon nagy szeretettel volt irántuk, amikor otthon volt, csak hát ez nem egy stabil szeretet volt. Tehát, hogy ez ilyen fellángolásokkal, hogy ő beállított az éjszaka közepén egy turnéra, akkor mindent felébresztett, hogy most akkor mindenki szeresse őt, meg hogy ő is most akkor megszeretgeti a gyerekeiket, tehát hogy azért ez nem egy stabil érzelmi jelenlét. Igen. És én ebbe is ezt érzem, hogy ő ezzel valamit magában akart, valami éhséget negetetni, és ugyanez volt Marilynnél is, tehát hogy ő is nagyon vágyott babára, nagyon sokszor akart teherbe esni, és neki is valamilyen egészségügyi gond állt a háttérben, ami miatt ezt megakadályozta, és azért abból a történetből is, hát azért emlékezhetünk rá, hogy annak is nagyon csúnya lett volna, vége lett volna egyébként, tehát hogyha neki ez az anya szerep is kijut, mert hát hallgassátok meg azt a részt is, abba kiderül, hogy ez miért nem.
Igen. És ugye, Igen, és ugye mondjuk Fridát leszámítva, de ugye mind a kettőnknél bejött ez, hogy kicsit benne ragadtak a gyermeki évekbe is bizonyos szempontból, és most egyébként a Tökéletlenek könyvednek a harmadik része jut eszembe, és az, hogy ott éppen így privátban, valami privát életemmel kapcsolatos dolog kapcsán így beszélgettünk, és akkor te mondtad, itt akkora pszichológusok vagyunk most ebben az adásban, de ugye akkor így ez jött, hogy így, de hogyha visszamész Rozi a gyerekkori Rozihoz, hogy akkor milyen érzések jönnek, és hogy lehet, hogy valójában ők nem saját gyerekre vágytak, hanem a saját maguk gyerekének. Gyerekéhez akartak visszamenni, és azt szerették volna gyógyítani.
Igen, ami egyébként egy működő dolog, és meg lehet csinálni, viszont nem a saját gyerekeid révén, illetve csak részben. Tehát, hogy azt a szintű gyógyultságot, szeretetet, biztonságot, amit meg akart valaki tapasztalni, az arra nem ez az út. Szerintem, legalábbis, hogyha már nagy pszichológusok vagyunk.
Abszolút. Na jó, azt hiszem ezt az anyaság témát kimaxoltuk, de egyébként ugye csak lehet, hogy valakinek kérdéses, de hogy Frida Kahlo is benne van, a Micsoda anyák Igen. volt a könyvbe. Noha ugye, ahogy mondtuk, hogy neki nem lett gyermeke, de pont emiatt is besézzük azt, na, hogy akkor ő hogy fér ebbe a sorozatba bele. Most ezt jó katyvaszosan mondtam el, de szóval na, olvassátok el, és akkor megtudjátok, hogy miért került ő oda bele. Na de még vissza egy pár mondat erejéig Josephine Bakerre.
Igen, hát ugye az utolsó éveiről még azért szeretnék beszélni. Ugye 69 évesen halt meg, vagy hát két héttel a 69. születésnapja előtt, és hát ugye ő neki ez a borzasztóan nem értett a pénzügyekhez egyébként, tehát hogy azt, hogy miből fogja fenntartani ezt a hatalmas kastélyt, meg ezt a hatalmas gyerekvárost, azt a férje, ez a Joe Bullion intézte sokáig, de aztán ők is összevesztek, mert hogy azért Josephine nem mindig beszélte meg vele, hogy ő most egy turnéről egy új gyerekkel fog hazajönni, és a 8-nál azt hiszem kicsek volt a férfi, hogy más nem mondjak, de egyébként házasok maradtak már, ha voltak valaha, de hogy ugye nevén maradt minden gyerek, meg jártak hozzá Brazíliába, ahol ő elköltözött. Egyébként meg próbálta támogatni Josephine-t úgy, ahogy tudta meg jelen maradni a gyerekei életébe, de hogy azért az a házasság felbomlott, és akkor innen a férfi, aki egyébként így valamennyi ezt tudta kézben tartani a pénzügyeket, eltűnt, még Josephine-nek kb. Inkább arra volt gondja, hogy minden állat neve ki legyen írva neonbetűkkel az istálló felé, de hogy miből lesz takarmány, azt nem. Tehát, hogy ez a típus volt, egy kicsit megint magamra is merek, és olyan szinten vagyok analfabéta sajnos pénzügyekhez, de hát, hogy ugye ez a támasztó erő eltűnt, ugye, hát lényegében elverezték a fejük fölül a kastélyt, de hogy akkor megint bejön megint egy nagy történelmi személyiség, Grace Kelly lépett be a képbe. Egyölte egyébként még Brigitte Bardot, meg a pápa, meg Gábor Zsuzsa, mindenki adott neki kölcsön, de hát végül egyébként Grace Kelly jött a megsegítés, és konkrétan egy hatalmas villát neki adott a Szivárvány családnak ott hiszem Rögburun, Cap Martinben, a gyönyörű helyen Dél-Franciaországban, úgyhogy ebből is azért megtudta, meg a szerencse, ugye? És hát ugye, amit még utána még turnézott, és itt megint jött egy pillanat, amikor elkezdett csökkenni iránta, tehát azért a 60-as éveiben járó egykori nagy díva iránta az érdeklődés. Ugye ekkor már gyerekei is felnőttek voltak, volt, aki még iskolába járt, vagy bentlakásos iskolába volt, aki már külföldre költözött, tehát hogy itt még talán azt hiszem egy 12 éves volt talán még a legkisebb gyereke, amikor ő eltávozott, de hogy még volt egyébként egy olyan utolsó szerencsére, hogy a 68. évében szerveztek neki egy sót, aminek az volt a neve, hogy Josephine, és hát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tiszteletadás volt az ő egész karrierje előtt, és hogy már az első előadás Párizsban egy akkora siker volt, hogy a következő 20 előadásra egyből elfogyott az összes jegy. A premieren ott tapsolt Sophia Loren, Liza Minnelli, Mick Jagger, Diana Ross az első sorban, kapott egy 30 perces vastapsot, tehát egy ilyen hatalmas nagy bomba siker, visszatérés, újjászületés volt ez a show, csak hát a második fellépése után meghalt, valószínűleg agyvérzésben, de hát mindenki azt mondta körülötte, hogy ő nem attól kapott agyvérzést, hogy annyira boldog volt, és annyira örült, hogy még két héttel a 69. születésnapja előtt így az egész világot meg tudta mozgatni, és hogy újra sztár tudott lenni. Úgyhogy igazából ezzel is szerencséje volt.
Még utoljára újra szerették.
Igen.
Egyébként csomó felvételt meg lehet róla nézni a YouTube-on, és szerintem ezután, az adás után, érdemes, hogy ismeritek a történetét, érdemes is megnézni, mert egész más úgy megnézni, hogy ezeket így az ember tudja róla. Lotti, nagyon szépen köszönöm
én
megint
is köszönöm
ezt a csudi
Rozi.
Sok érdekességet, meg egyáltalán, hogy őt is így bedobtad, mert szerintem őt is nagyon érdemes meg az ő kis történetét megismerni. Úgyhogy köszönöm szépen, és 2 hét múlva újra jövünk.
Igen, találkozunk, meg nem mondjuk meg kivel.
Vagy kikkel.
Igen.
Úgyhogy gyertek.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.